Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a mi megváltónktól. Dicsérjük testvérek Istent a mai Isten tisztelet kezdetén a 128. Zsoltár első versével. A 128. Zsoltár így kezdődik: boldog az ember nyilván, ki az Istent féli. A gyülekezet foglalja el a helyét, és elengedjük a gyermekeinket a gyermekisten tiszteletre. Nem tudom, lesz-e éneklés, bátorítjuk a gyerekeket, hogy vegyenek részt az ő számukra szervezett alkalmon. Énekelnek, nem? Köszönjük szépen, és kívánjuk, hogy az Úristen áldja meg minden gyermeknek a szívét, hogy fogadják be Jézus Krisztust, és legyen gazdájuk. Folytassuk mi is Isten tiszteletünket, és így a helyünkön énekeljük a 445. dicséret első három versét. A 445. dicséret első három versét, amely így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen már-már megindulok, hogy rád bízzam magam.
Több hittel, ó Uram!
Áldja és szentelje meg a mi Isten tiszteletünket az élő és örökkévaló Úristen, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hallgassátok figyelemmel, testvérek, a mai ígét, és fogadjátok szeretettel, amint megszólít bennünket Urunk, Pál apostolnak a Kolossébeli gyülekezethez írott levele, harmadik részének, második, ötödik, nyolcadik, majd a 12-től 16-ig terjedő verseiben. A megnevezett helyen a következő ígék vannak a Bibliában. Az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot és a fösvénységet, ami a bálvány imádás. És vessétek el magatoktól mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet is. Öltözzétek föl azért, mint Istennek választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valami, valaki ellen panasza volna. Miképpen Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, amely a tökéletességnek kötele. És Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és háládatosak legyetek. Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon. Isten szent lelke áldja és gazdagítsa meg szívünkben az ő üzenetének munkáját, válaszoljunk imádságban ő neki. Mennyei édesatyánk, hálaadással a szívünkben vagyunk irántad, mert fölfedeztük és megismertük, hogy te kegyelmes Isten vagy, irgalmas szívű, aki nem a bűnösöknek a vesztét kívánod, hanem a megtérését. Eljöttünk a te házadba, Isten tiszteleti közösségbe, hogy a gyülekezet együtt mondja el neked, hogy várjuk, hogy kegyelmet kiáradjon ránk, ígét betöltse bennünk a céljait, és elérje az új ember növekedését szent lelked által. Kérjük, szent lelkeddel, légy itt közöttünk, és ígéddel vezess bennünket a te útaidra. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 171. dicséretet énekeljük. A 171. dicséret így kezdődik, megáll az Istennek igéje.
Égéje, és nem állhat senki ellene. A nagy Isten vagyod mi velünk, és szent lelke lakozik.
És fogadja a gyülekezet szeretettel Istennek az ígéjét, amelynek alapján szeretném az ő üzenetét tolmácsolni a mai predikációban a gyülekezettel. Ez írva van a Máté evangéliuma 13. részének a 33. versében. A Máté evangéliuma 13. részének 33. versében a következő példázatot mondja el Jézus Krisztus. Hasonlatos a mennyeknek országa a kovászhoz, amelyet vévén az asszony 3 mérce lisztbe elegyíte, míg nem az egész megkele. Szeretettel köszöntöm a Vekerle telepi református gyülekezetnek ma megjelent templomi tagjait, Isten hozott bennünket. Köszönöm, hogy elfogadják, hogy helyettes lelkész hirdesse az igét, én már nyugdíjas vagyok, és korábban a templomtéri gyülekezetnek voltam a pásztora, és most elő lehetett húzni engem megint ebből a skatujából. Azért nekem is jól esik, van azért szolgálatom szerte az országban is, és örömmel jövök ebbe a gyülekezetbe, ebbe a templomba, ti közétek is. Az ige nagyon, nagyon fontos dolog, talán a legfontosabb számunkra, hogy a mi emberi életünk, amelyik küszködik a maga nyomorúságaival, környezetével és helyzetével, segítséget kapjon onnan fölülről. Tetszett Istennek, hogy ezt a segítséget megadja, ezért küldte el az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy mi megismerjük őt és mindazt, ami vele együtt Istenből számunkra megismerhető, felfedezhető, hiszen ő az örökké valóságnak és a végtelen világegyetemnek alkotója. Mi pedig kis porszemként belőle a gyenge, korlátolt emberi szemeinkkel alig láthatunk valamit, vagy ismerhetünk valamit. Szinte tanácstalan az ember, hogy kicsoda is ő, honnan tudjak róla, mit tudhatok meg róla. Ezért Jézus Krisztust küldte el az ő fiát, hogy benne megismerhető legyen mindaz, amit ő akart, döntött felőlünk. És Jézus Krisztus Istennek az ígéje, szava hozzánk, ezért a Szentírást is úgy fogadjuk, mint ezt a szót, és tudjuk, hogy Isten ezzel bennünket óv, segít, kihúz a mélyből, megtámogat a gyengeségeink között a jóra, és ez a segítség hálaadása kell, hogy az embert vezesse, és ki kell, hogy velőlünk budjanjon, hogy Urunk, hát nem érdemeljük mi, hogy velünk ennyire törődjél. Olyan sokszor bizonyosodott be, hogy alkalmatlanok vagyunk, és nem tudunk téged sem szeretni, sem dicsérni, sem engedelmes élettel az Úr Jézus nyomában járni, s mégis lám, újra segítséget nyújtasz nekünk. Az elmúlt héten a rózsatéri gyülekezet, amelybe bekapcsolódtunk mi is a párommal, így nyugdíjasan, Biblia óráján a második korintusi levélből olvastuk az ígét, és a 13. rész 5. versében van egy ilyen mondata Pál apostolnak a korintusiak irányába, hogy vizsgáljátok meg magatokat, és próbáljátok meg, ha hitben vagytok-e, ha a szívetekben Jézus Krisztus van-e. Ez egy fontos teszt. Időnként az ember kitölt egy tesztlapot, ha valahol az alkalmasságát valamire megméri egy kör vagy közösség, akár leendő presbitérium, amelybe most is új tagokat is jelölt a gyülekezetnek a tagsága. Ez a tesztlap, amiről itt beszél Pál apostol, csak ilyen egyszerű kérdést tartalmaz, és arra kellene válaszolni, kinek saját magának, a korintusiaknak és a magyar embereknek, a magyar templomba járó embereknek, itt Vekerletelepen is. Vizsgáljátok meg, ha hitben vagytok-e, ha Krisztus a szívetekben van-e. Hát lehet más is az ember szívében? Előfordulhatna, hogy az ember szívében harag, indulat, irítség, féltés, zűrzavar, tanástalanság, botladozás, emberi ellenszenvek, vagy mindenféle olyan problémák ütik föl a fejüket, amellyel nem tudunk megküzdeni, és akkor jön az ember bizonytalansága. A szív nagyon fontos dolog. Olyan nagyon régen Salamon király is azt mondta, minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. A szív mélyéből származnak a gonosz gondolatok, utálatosságok. Minden rossz, mondta az Úr Jézus Krisztus. Ahhoz, hogy az én szívemben valami más legyen, ahhoz segítséget kell kapnom onnan fölülről, és a segítséget kaptam, és a szívemben valóban az Úr Jézus Krisztus, Istennek az igéje, az Úr és a gazda, akkor az az én életemet helyes irányba igazgatja, a jóra vezeti, a békességre, a szeretetre, s mind arra, amit itt a Kolossé levélben hallottunk az ígéből. A mai napra én egy példázatbeli ígét hoztam ide a gyülekezet elébe, amelyet csak bevezetni kívántam az előbbi gondolatokkal, de talán így még érthetőbb és fontosabb is nekünk, hogy megismerjük azt, amit az Úr Jézus Krisztus ebben a példázatban mondani akart. A Máté evangélium a 13. részében 7 példázat van az Isten országáról. Hasonlatos az Isten országa, mondja Jézus Krisztus, és ebben a példázatban azt mondja, hogy hasonlatos Isten országa a kovászhoz, amelyet vévén egy asszony, három mérce lisztbe elegyíte, míg nem megkele. Olyan rövid és velős ez a példázat. De azért nagyon fontos dolgokat tudunk meg belőle. Annyira fontos dolgokat, hogy a szívünket az meg kell, hogy érintse. Megtudjuk belőle például, hogy az Úristennek kedve volt az ő országának titkait, erejét, örömét, dicsőségét úgy elegyíteni az emberi élettel, hogy az előbb-utóbb átjárja, és betöltse, elvégezze azt, amiért ő azt beleültette. Ez a kovász, az Isten országa, amely helyet kaphatott a mi életünk tésztájába, Isten jókedvéből. Hogyan teszi ezt az Úristen? Mondhatnánk azt is, hogy hát az ő jókedvéből van hatalma megtenni, hogy bármikor, bárhogyan az Isten országa íge szavát ott beültesse a szívünkbe, a gondolatainkba, hogy az azután mindent vezessen, igazgassa. De meg kell értenünk, hogy ez nem csak úgy spontán történik, hanem leginkább azon a közvetlen úton, ahogyan ő azt előkészítette, és proféták által az ószövetségi időkben elmondotta, s lett az ő országa kovász az ő népe számára, hogy a szövetségben élni tudjon és örömét lelje. S aztán tovább ilyenek voltak Mózes, ilyenek voltak Sámuel, Dávid próféta, király próféta, és aztán Esdrás, aki elővette az ígét, és oda nyújtotta, és odaadta Isten népének, és ez a kovász dolgozott. Legfőképpen pedig az Úr Jézus Krisztus által, aki megérkezvén elkezdte hirdetni Isten országának a titkait. Kérdezték is tőle a hétköznapi emberek is, meg a farizeusok, a tudós, írástudók is. Hogyan juthatnék az Isten országába? Hogyan lenne lehetséges számomra ez? Hol van az Isten országa? Mi is az Isten országa? És Jézus Krisztus titokzatosan azt mondta, hogy Isten országa ti közöttetek van. Az a kovász, amelyet Isten be akart építeni az ember szívébe, már jelen van. És azóta is jelen van a történelemben, ígéje és szent lelke által. És ez a történelemben jelenlévő kovász ránk is van bízva. Mi is ennek a kovásznak egyrészt a részeseivé lettünk, amikor a tészta életünkbe ez belekeveredett, és formál és gyúr bennünket, néha harcolunk vele, és aztán mivel a kovász olyan, hogy a tészta, a kovászos tészta maga lesz a kovász a későbbiekben, ezért aztán mi is ezt a kovászt visszük tovább. És odaadhatjuk, beültethetjük a gyermekeinknek a szívébe. Persze nem mi, Isten szent lelke, de ránk is bízta ezt a szolgálatot. És a kovászt betehetjük a munkatársaink, a barátaink, a szomszédaink, de még az ellenségeink életébe is. És majd Isten gondoskodik, gondot visel arról, hogy a kovász elvégezze a maga munkáját. Nem is kell nekünk azt mindig figyelemmel kísérnünk. Tehát megtudjuk, hogy Istennek kedve volt az ő országát beleelegyíteni, ami elveszett, nyomorult, bűnös élet földi világunk emberi csoportjaiba, tagjaiba, hogy az átalakítsa. Míg nem meg kell. Aztán azt is megtudjuk ebből a példázatból, azt a fontos dolgot, hogy az a folyamat, amiről a példázat szól, olyan belső átalakító erő, amely szinte szándékainkon kívül önállóan dolgozik a szívben, és elvégzi azt, amit el akar végezni bennünk. Az, hogy Istennek van hatalma dolgozni a mi szívünkben, akár ellenállásunk közben is, az azért bátorít bennünket arra, hogy Istenről úgy gondolkodjunk, mint aki végtelen szeretettel és türelemmel törődik az emberekkel és velünk, Szent Lelke által. Aztán az is igaz, hogy nem kerülhetjük meg azt, hogy nem csak az Isten országáról, mint kovászról, hanem a gonosz munkájáról, mint kovászról is szól a Szentírás. Ezt nem lehet megkerülni. Már Mózes az ő törvényében beszélt róla, hogy a kovászt ki kell tiltani a konyhából, az eszközökből és mindenből, amiben az belekeveredhetett. Aztán az Úr Jézus is mondja, hogy tisztítsátok meg magatokat a farizeusok kovászától, a szadduceusok kovászától. Pál apostol is mondja, hogy kis kovász, az egész tészát megkeleszti, és az egész rothadtá lesz tőle és általa. Vessétek ki azért magatokból azt. Milyen rendkívüli dolog az, hogy Isten az ő országának szent örömét és békességét be akarja elegyíteni a mi szívünkbe, ahol az ördög már régóta dolgozik, és elhelyezte a maga kovászát. Hogy ez a két kovász mind a kettő próbálkozhasson bennünk. S vagy az egyik győz, vagy a másik győz. Majdnem úgy is mondhatnánk, hol az egyik, hol a másik. Adhok dolog, pillanatnyi állapotot mutat. És az irítség, vagy a rossz indulat, a rossz szándékok, a hazugságok, és egyéb más olyan belső indulatok, amelyek megrontják a napjainkat, a békességünket, az éjszakáinkat és a nappalainkat, az elvégzendő munkánk céljait. Az ördög azt akarja, hogy menjünk tönkre, hogy kidobandó legyen aztán. Az Úristen pedig meg akarja menteni üdvösségre a mi életünket. Aztán megtudjuk ebből a példázatból azt is, hogy a három mérce liszt és a friss kenyér között éppen annyi a különbség, mint amennyi a Jézus Krisztus nélküli emberi kultúra, civilizáció és a Jézus Krisztus szeretetével átigazított Isten országa között van. A három mérce liszt az, mint egy 30 liter liszt, amit a szél olyan könnyedén elfúj. Ízetlen, sótlan. Hát az nem alkalmas arra, hogy a család elé tegyük az asztalra, hogy tessék itt az ebéd. Milyen rendkívüli különbség van a liszt és a kenyér között. A kenyér fogyasztható, sőt, ha friss, akkor örömmel és jókedvel szelünk belőle, s adjuk, s teszünk rá finomabbnál finomabb dolgokat, a kenyérrel együtt fogyasztjuk az életet. Az Úristennek a szeretete és törődése az, hogy minket kenyér életűvé kíván formálni, és ki akar bennünket az ehetetlen állapotból hozni. S ha meggondoljuk azt, hogy a napnak a 24 órájából mennyi az az idő, amelyben mi jóízű, ehető kenyér vagyunk azok számára, akik között leledzünk, és mennyi időt vesz el, amikor bosszankodunk, vagy ítélkezünk, vagy rosszindulatúak vagyunk, vagy magunkért harcolunk önző módon, akkor kiderül, hogy az ördög munkájának sok lehetősége van a mi életünkben, mindennapjainkban, még magunk által támogatva is. Pedig, ha az Isten országának a magját vagy kovászát a szívünkbe fogadva, azt táplálgatjuk és segítjük, akkor a kenyérré válás megtörténik. S mennyivel inkább szeretjük, ha valaki szeret bennünket, ha valaki türelmes irántunk, ha valaki segítőkész és mellénk áll, különösen ha bajban vagyunk. Mennyivel inkább szeretjük azt, hogyha fogyasztható kenyér életűek között élünk, azt kívánnánk, hogy legyenek ilyenek a gyerekeink, a házastársunk, a környezetünk, mindenki, az egész magyar nép, aki a földön született, s él, legyen kenyér életű, mert úgy lehet igazából jól együtt élni. Ehhez tele van minden háborúsággal, irigységgel is, hazugsággal, s romlással. Kedves testvérek, ha mindezt megtudjuk a példázatból, mégis ott van egy kérdőjel bennünk. Ha mindez, azaz a kovász, ami felügyeletünk nélkül végzi a maga munkáját bennünk, akár a gonoszé, akár az Isten országáé, van-e mód arra, hogy mi válasszunk, s mellé álljunk valamelyik mellé? Majdnem úgy vagyunk vele, hogy örülünk, amikor felfedezzük, hogy Isten országának a kovásza dolgozik bennünk, s ezért hálát tudunk adni? Vagy kétségbe esünk, hogy a gonosz munkáját nem tudjuk kivetni az életünkből? És olyankor kimondjuk azt a szót is, hogy rajtam már senki nem segíthet, még az Isten sem. Elromlott életű ember lettem. Vannak különösen a látványos bajban lévő szenvedélybetegek, akik ilyeneket is kimondanak. De az is lehet, hogy még a presbiterek között is csak nem hangoztatják. Tudsz rajtam még, sőt, még a lelkipásztorok között is. Tudsz rajtam még segíteni, mennyei atyám? Akarsz még, van még szándékod? Igen, Jézus Krisztus nem azért jött a világba, hogy elmondja nekünk azt, hogy Isten dolgozik, és légy nyugodtan és békében, majd Isten elvégzi a dolgát, ha akarja te benned, és a tieidben is, szeretteidben és gyülekezetedben. Nem elegendő ez a ráhagyatkozás. Azt kívánja, hogy én is álljak a sarkamra. És ezért hoztam a kolossébeli levélből is ezt a néhány sort. Mert programot ad Isten az övéinek az ő kovásza mellett. Nem úgy van, hogy az csak úgy magától működik. Hát, ha kitiltom magamból, akkor dolgozik a másik. Azt mondja, hogy viseljetek gondot Azt mondja Pál apostol, viseljetek gondot a ti új életetekre. És fölteszi ez a kérdés számunkra azt, hogy mire viselünk gondot. Sokszor, mert itt csúnya beszédről is szó van az igében. Ha halljuk a csúnya beszédet, akár családtagjainktól is, akár magunk is, bosszúságunkban, vagy egyébként rávevődünk. Mit teszünk? Ha látjuk a nyilvánvaló rossz indulatot és bántást, fájdalmat okozást, és tudjuk, hogy tenni kellene valamit, lépést kéne tenni gyülekezetben, az utcán, a tömegközlekedési járműveken. Szóval viseljetek gondot, azt mondja. Törődjetek vele. Törődjetek vele, hogy az Isten országának a kovásza bekerüljön. És hogyha saját magatok nem is tudjátok ezt kenyérré formálni, úgy dagasztani, mert erre az ember kevés, különösen a bűnös ember. De Istennek van hatalma az kenyérré formálni. Tehát az a fontos, hogy a kovász oda bekerüljön. Igen, viseljetek gondot. Két irányú gondviselésről beszél a Kolossé levél. Az egyik irány azt mondja, hogy öldököljétek meg. Vessétek ki magatokból. Halljuk itt az ige sorban. Mit is kell megöldökölni? Miket nem mond az ige? Hiszen az van írva a mózesi törvényben, hogy ne őj, mit kellene öldökölni. Bizony igaz, amit mond itt az ige. Az embernek ez a feladata, hogy mindazt, amit Isten lelke által rossznak ítél saját magában, a szívében, a viselkedésében, az életében, megítéljen. És azt mondja rá, hogy ez nekem nem kell. Nem biztos, hogy van hatalma fölötte, és ki tudja azt onnan tiltani, mert az ördög is nagyon erős. De fölfedezni és szembeszállni. A heidelbergi káténk 32. kérdés feleletének az egyik mondani valója az, hogy miért is hívnak téged kereszténynek. Mert Krisztus felkenetésének én is részese lettem, amikor hitre jutottam, és azért is, hogy az életben az ördög és pokol ellen szabad lelkiismerettel harcolja. Másért is, de ez is ott van. Ez a harc, ez elkerülhetetlen, kedves testvérek, nem takaríthatja meg egy keresztény ember sem, hogy az ördög ellen, aki a szívében dolgozni kíván, harcoljon, szembeszálljon és segítséget kérjen onnan felülről. Öldököljétek meg, tisztítsátok ki magatokból ezt a kovászt, és lesz, aki segíteni fog. És ott van a másik iránya is ennek a gondviselésnek, mert azt mondja a Kolossé levélben, hogy viszont öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. Nem színészkedésből kell öltözködni, csak úgy magamra veszem, és akkor valami vigyorral az arcomon mutatom, hogy hát én egy békességes, jókedvű ember vagyok, akkor is, hogyha belül bosszankodom. Nem erről van szó. Jézus Krisztus kínálja magát, hogy ha akarom, én őt fölvehessem. Beleöltözködhessek az Úr Jézus Krisztus szeretetébe, békességébe, türelmébe. Csak az kell hozzá, hogy egy csendes percben meghajtva a fejemet, azt kérjem, hogy Uram, jöjj az én szívembe, hadd legyek én is a te követőd. Adj békességet nekem, mert most békétlen vagyok. Add, hogy szeretet töltsön el, mert most nagyon erős belső viharom és ítélkezésem van. Add, hogy a te igazságod nyerjen bennem is. Ne az a sok hazugság, amelynek olyan könnyen bedőltem. Lakozzék ti bennetek, az Úr Jézus Krisztus. Vizsgáljátok meg, ha hitben vagytok-e. Próbáljátok meg magatokat, ha Krisztus van a ti szívetekben. Ez a vizsgálat és ez a teszt kell, hogy megtörténjék az emberben. Újra és újra. Valahányszor kérdőjeles lesz, hogy mi is lakozik az én szívemben. És miután megvizsgálta az ember, ha Krisztusé, egészen másképpen történik a megnyilatkozás. Egész más lesz. Mert már Jézus Krisztus igazgatja a szavaimat, a gondolataimat, a cselekvésemet. Ehető jó ízű kenyérré. Vizsgáljátok meg, mi van a szívetekben. És ami kell, vessétek ki. Amire nézve törekedni kell, az pedig őrizzétek és igazgassátok. És Isten országa elvégzi, míg nem mindent elvégez. És belső nyugalommal, békességes reménységgel lehet arra gondolni, ha én tehetetlen vagyok, és ő erős, és mindent elvégez ama napra, amikor majd üdvösségbe is igazgat engem is. Amen. Az igehirdetésre válaszolva énekeljük a 128. Zsoltár 3. versét. A 128. Zsoltár 3. versét, amelyik így kezdődik, ez igen szép ajándék. Ez igen szép ajándék, mint az Isten engem, az ő benne hívőknek, akiket ő szeret. És végre te meglátod, pihognak piaim, a Sionnak csodálod, nagy szép békességi. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megrendülünk a szívünkben, Urunk, amikor ezt a vizsgálatot megejtjük, és szégyenkezéssel kell mondanunk előtted őszintén. Sok olyan pillanat van, amikor nem te vagy a mi szívünknek a gazdája, parancsolója, hanem valami más, amit az ördög igazgatott bennünk, s nagyra akar vinni, mert ő örömét leli abban, ha mi viszálykodunk és elesünk és megsebesülünk és fájdalmak és kétségek között vagyunk, hogy miért leli örömét, érthetetlen, mert ő az ördög. De köszönjük neked hálás szívvel, édesatyánk, hogy te pedig abban leled örömödet, ha bennünket, ami elveszett életünkből is visszahozol, átölelsz, megajándékozol, és átformálsz, átalakítasz. Köszönjük neked azokat a pillanatokat, amikor megfordult bennünk a trend, és lehettünk jó ízűbbek a mi hitünkből, és a te erőidből következtén azok számára, akik között éltünk. De szükségünk lenne rá, hogy ilyenek legyünk. De szüksége lenne rá a magyar nemzetünknek is, Európának is, hogy a te gyermekeid élhető, jóízű, kenyérként élő tagjaiként jelen legyenek a világban, mint kovász. Bocsáss meg, ha nem ilyenek voltunk, és légy irgalmas hozzánk a következőkben is, kérünk. Áld meg népünk vezetőit, hogy lássanak téged nagynak. Köszönjük neked, hogy úgy igazgatod az ő szívüket is, ahogy te jónak látod a te kovászoddal. Áld meg lelki pásztorainkat, hogy hirdessék az ígét. Áld meg a gyülekezet tagjait, a gyermekeket, ifjakat, hogy szent tűzzel vegyék az életük programjára az ő szívükbe lévő dolgok igazgatását. És tégy bennünket munkatársaiddá, kérünk. Amen. Együtt fennállva mondjuk el az Úr imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetre az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Jelzem a testvéreknek, hogy a persely azért van kitéve a templom ajtóba, hogy a mi jókedvű adakozásainkkal segítsük és támogassuk a gyülekezet közös életét. A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úristen. Most Isten tiszteltünk befejezéseképpen, de még nem teljesen befejezéseképpen, hiszen az új presbiter jelöltek bemutatkozása majd ezután következik. Tehát énekeljük el a 445. dicséret utolsó három versét, 4., 5., 6. versét. A 445. dicséret 4. verse így kezdődik, kött még a földi jó.
Köt még a földi jó, a bűn a földi örvény, s te hozzád bűnömért, lásd el nem jót hatod. A bék jósulja nyom, levetném, összetörném, de lelkem gyenge még, s jaj, összeroskodott. Más nem tanít meg rám, csak égi bölcsességet, hogy bölcsen bízzak, és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled, ahogy imádva téged, hogy gyabló bűnöcs én, ad légyek gyermeked. Nagy lelked él unam, a profétás időkben, az vénylet át a szent s apostol kegyelmedet.